frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Összhangba kell hozni az otthonstart program részleteit és az adósságfékszabályokat, ez a héten meg is történik, mondta el Varga Mihály a kamatdöntőülés után. Az infláció elleni küzdelem még nem ért véget, az elmúlt hónapok intézkedései rövid távúak, ismertette a jegybank elnök. Nem változott, maradt 6,5% az alapkamat, döntött a monetáris tanács. Minden iskolába megérkeztek a tankönyvek és a tanítás segítő egyéb eszközök, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kiemelte, Magyarországon teljes mértékben ingyenes a tankönyvellátás, a családoknak nem kell fizetniük, ez a családtámogatás része hazánkban, az idei évben erre 19 milliárd forintot biztosítanak. A tanév kezdetére a kormány támogatásával 81 ezer diák kapja meg azokat az eszközöket, amelyek nélkülözhetetlenek az iskola kezdéshez, jelentette be a társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár. A vonatkozó programban 6 év alatt összesen 430 ezer tanszercsomag kiosztását tervezik az elsőtől 8. évfolyamon tanuló rászoruló diákok számára, állami és nem állami fenntartású intézményekben egyaránt, ismertette Sztojka Attila. Európa és a világ egyik vezető szakképzése a magyar, így aki ezt választja, annak ez nem egy B-terv, hanem maga a hivatása és kiteljesedés, jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Jelenleg 34 szakképzési helyszínen 100 milliárd forint értékű fejlesztés van folyamatban, mondta Hankó Balázs, aki az EGRI Sárvári Kálmán Technikum tantestületi ülésén vett részt. Beszélt az ösztöndíjrendszerről és a duális képzésben elérhető jövedelmekről is. Van megfelelő számú pedagógus és az utánpótlások is biztosított, jelentette ki Balatoni Katalin Nyíregyházán a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szakmai tanévnyitó konferencián tartott előadásában. A miniszterelnöki biztos ismertette, idén augusztusban már 2000-rel több pedagógus dolgozik, mint a múlt év ugyanezen időszakában. Hozzátette, a tanárok béremelését továbbra is fenntartja a kormány, és a tavaly elkezdett munkát egészen 2031-ig folytatják. Fellép az Agrárminisztérium a szőlőültetvényeket megtámadó aranyszínű sárgaság terjedésének megfékezésére és kordában tartására, közölte a tárcavezető az MT-vel, megköszönve a gazdák témában adott konstruktív javaslatait. Nagy István elmondta azt is, a közös agrárpolitika stratégiai tervben idén csak nem 28 millió euró, a 2024-27-es időszakra pedig összesen mintegy 112 millió euró forrás áll rendelkezésre. Segítséget jelent, hogy a beruházási támogatásokat már a szőlőtermelők is igényelhetik. Saját magát köpi szembe az Európai Bizottság azzal, hogy cinkos módon hallgat, amikor Ukrajna támadja a Magyarország és Szlovákia energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú barátság kőolajvezetéket, így fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter a Harcosok órája című műsorban. Szijjártó Péter emlékeztetett, az Európai Bizottság idén januárban leszögezte, készen áll lépéseket tenni a tagállamok energiaellátását szavatoló infrastruktúra biztonsága érdekében, most azonban cinkos és bűnös módon hallgat. Hangsúlyozta, az ukrajnai villamosenergia import 30-40%-át hazánk adja, így a kormány olyan nehézségeket tudna okozni a szomszédos országnak, hogy a faladná a másikat, mondta, azonban mi nem akarunk az ukrán embereknek és családoknak rosszat, mi különbek vagyunk ennél, tette hozzá. Az ukrán külügyminiszter telefonbeszélgetést folytatott amerikai hivatali partnerével, Marco Rubioval és több európai kollégájával. Andrei Sibiha megerősítette Ukrajn álláspontját, amely szerint a biztonsági garanciáknak, konkrétaknak, jogilag kötelező erejűeknek és hatékonyaknak kell lenniük. Ezen felül átfogóaknak is, beleértve a katonai, diplomáciai, jogi és egyéb szinteket, ismertette. Az orosz kormány hivatalosan is javasolt az elnöknek, hogy Oroszország mondja fel az európai kínzás és embertelen bánásmód megelőzéséről szóló egyezményt. A Vlagyimir Putyinnak címzett határozatot Mihail Misusztyin miniszterelnök írt alá, és nem csak az alapegyezményre, hanem a hozzá kapcsolódó jegyzőkönyvekre is vonatkozik. Az egyezményt az Európa Tanács 1987-ben fogadta el, Oroszország pedig 1996-ban ratifikálta, amikor belépett a szervezetbe. Moszkva azonban a 2022-ben indított teljes körű ukrajnai háború óta sorra hagyja el a nemzetközi szervezeteket és programokat. Világszerte minden negyedik ember még mindig nem jut hozzá biztonságos ivóvízhez, hívja fel a figyelmet az ENSZ a Vízvilághete alkalmából közzétett jelentésében. Ez fokozza a megbetegedések kockázatát és a társadalmi kirekesztettségüket. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 7 és 12 fok között, napközben aztán 30-31 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
A nap verse.
Ady Endre. Szeress engem, Istenem! Istenem, földben, fűben, kőben, ne bántsuk egymást mostanában. Sokat járok a temetőben. Sokat emlegetlek, citállak. Te vagy ma a legvalóbb nem vagy. Ős magyar névvel, az ős állat. Szeress engem, ha tudsz szeretni. Szeress engem, mert jaj, utálnak, s olyan jó szeretetnek lenni. Szeress engem, s ölej át szépen, mi haj, cudar világot élünk, s kenyértől függ az üdvösségem. Úgy szeretnék szabad úr lenni. De éltem, sorsom, ki van mérve, így kell születni, így kell enni. Így kell csókolni, s megmaradni, és így kell nagyokat tervelni, kérni. És mindig adni, adni.
Ady Endre Szeress engem, Istenem című versét Fehér István mondta el. Ady 1877-ben született Érmincenten, elszegényedett nemesi családban. Iskoláit Nagykárolyban és Zilahon végezte, majd jogot tanult, de egyetemi tanulmányait nem fejezte be, jobban érdekelte az újságírás. Első kötete 1899-ben Debrecenben jelent meg versek címmel. 1904-ben utazott először Párizsba, ott ismerkedett meg a modern költészettel, ami meghatározó volt lirájának kibontakozásában. 1906-ban jelent meg az első igazi Ady kötet, az Új versek, ami mérföldkő a magyar irodalomban, de az igazi sikert a következő évben megjelent Vér és arany hozta meg számára. Az 1908-ban induló Nyugat című irodalmi lapnak a kezdetektől haláláig munkatársa, majd szerkesztője volt. Az első világháború kitörését nemzeti tragédiaként élte meg. 4 év hallgatás után 18-ban jelent meg újabb verses kötete a Halottak élén címmel. Ady Endre 1919-ben hunyt el.
Mindennapi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. A Pestvár megyei Ikladról érkezett az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesülete Egerbe, hogy itt is lakhatást, fejlesztést, munkalehetőséget és támogató szolgálatot hozzanak létre az értelmileg akadályozott embertársainknak. Mai adásunk első részének különlegességét az adja, hogy ez alkalommal Apostol Viktóriát, az egyesület szakmai vezetőjét elkísérte Hajdú Sándor, egri esetfelelősük, továbbá 4 támogatottjuk is, Varó Tibor, Puskás Ferenc, Krizsik Balázs és Nagy Tamás is. A fiatalok, ahogy a szakmai vezető Viktória hívja őket, nagyon várták már az alkalmat, hogy ellátogassanak a Szent István Rádióba, és boldogságukat csak fokozta, hogy a felvétellel hallhatóak is lesznek az éteren keresztül. Beszélgettünk barátságokról, szerelemről, utazásokról és mindennapi munkájukról is, amivel bevételüket szerzik. Kérem, hallgassák őket nyitott szívvel! Egy nagyon különleges műsorral készültünk most a kedves hallgatóknak, rendhagyó műsornak mondanám. Heten vagyunk most a stúdióban, és különleges vendégeink vannak, akiket nagy szeretettel köszöntök. Köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. Viki, ez a nyár, ez nektek nagyon izgalmas volt, nagyon sok program történt ezen a nyáron. Én láttam a közösségi médiában, hogy mennyire készültetek, és nagyon sok helyen voltatok. Egy párat mesélj el nekünk, hogy hol tudtatok elmenni idén.
Minden nyáron közösen táborozunk a fiatalokkal. Ebben az évben Dédestapolcsány Bánpusztára utaztunk az ikladi csapattal, az egri csapattal pedig Porocnon voltunk, és az egri várban. A Dédestapolcsányi táborban lovagi táborral készültünk. Nagyon-nagyon izgalmas volt, de erről tudnak mesélni a srácok is.
Ki szeretne mesélni? Tamás?
Dédestapolcsány. Hát a Dédestapolcsányi tábor nagyon izgalmas volt. Lovagi tábor volt, volt a tűzbagyok, volt a vasrókák. Ilyen csapatok voltak, hogy ki milyen csapatban volt, mert voltak ilyen akadály játékok, meg versenyek, meg izgalmas dolgok történtek be.
Mi volt a kedvenced, Tamás?
Nekem a kincskeresés volt a kedvencem.
A kincseket kellett megkeresni?
Igen, az volt a kedvencem, meg a akadálypályákon kellett részt vegyem.
És az hogy sikerült? Azt is, az is tetszett?
Hát tetszett, nagyon jó sikerült. Élveztem a lovagi tábort, izgalmas volt, meg a iskel finom kaják voltak, olyan finom a ekkem, olyan ilyen jó konyhások még nem voltak, olyan csoki, aranyos konyhások voltak.
Ha ezt hallják a tábori konyhások, nagyon fognak örülni. Tomasz, merre jártunk a kis vasúttal?
Szeretném, ha meghallgatnál a Szerkes Rádióba, ha élőben hallgatnál minket, hogy nagyon sokan gondolok a konyhásokra is, mert megszerettem őket, és olyan isteni finom kell, inkább, mert finom lecsokkákkel, meg bolonyos spagetti, olyan kaják voltak, hogy ismerjen film volt.
Merre jártunk a kis vasúttal, Tomasz?
Hát a kis vasúttal Fácsó vizeséhez. Elmentük a autóval, és
a Fácsó vizeséshez mentünk, a Szalajka völgybe, így van.
Szalajka völgybe jártunk, és élveztem a kis vonalkozás. Igen, ez nagyon jó volt.
És te jártál még az ország másik pontján is? Merre jártál táborban?
Barakkal eljártam a táborban, a barakkaimmal voltam, és voltam hajókázim is, mert volt ilyen a barakkal elé volt hajókázás elő, mazásszerűségnél mindenféle dolgokat vehettem. Legkevés sép, legkevés lelkek a hangukat csinálni, meg legkevés ilyen nyomokos valami.
És először voltál a Balatonnál, Tamás?
Hó, már nem először, hanem már lassan.
És milyen élmény látni a Balatont?
2000. Nagyon jó élményem a Balatonnal, hogy szeretek a barátaimmal nyaralni, mert olyan jól érzem magam, mert minden évben szeretek elmenni, oda kikapcsolni, táborozni, és én finomokat eszem, finom fagyikekkel, és élmény volt nekem a tábor, mert szeretek a barátaimmal táborozni, kikapcsolatni. Nekem a Dédestapolcsányi tábor volt a legjobb, hogy a közös csapattal, a közössége egy csapattal mentünk táborozni. Sok kis énekeltem a Bánkpár címűgal. Ennyi.
Balázs, neked hogyan telt a nyár? Melyik program volt a kedvenced ezen a nyáron? Dédestapolcsányban te is voltál, ugye?
Én sajnos nem voltam Dédestapolcsányban, mivel az Ikladon volt az a tábor, és én jelenleg Egerben vagyok, itt a Foglár utca 4/B-ben. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek a stúdióban, ami nagyon izgalmas, és szeretném, hogyha élőben meghallgatnák a beszédemet a Szent István rádióba és a televízióba. Én egy nagyon nagy rádió rajongó vagyok, van egy saját rádióm, az hogyan is hívják, ilyen Hyundai típusú.
Szent István rádiót szoktál hallgatni?
Én nem szoktam Szent István rádiót.
Majd akkor a mostani adást, azt az meghallgatod majd.
Sokkal jobb nekem, mert ebbe a legjobb zenék szólnak olyanokat, amiket más rádióban nem hallgatok.
Balázs, beszéljünk kicsit a nyáról, hogy nem voltál mondjuk akkor Dédestapolcsányban, de hova mentetek el?
Hát nekem kell ezt tudni, hogy nyáron valahova mentünk kirándulni Poroszlóra, képzeld el, hogy én nagyon szeretek buszozni, amiben nagyon nagy élmény volt, és én sajnálom, hogy nem volt ott a Racs Krisztián barátom, aki egy serif barátom, nagyon szeretek vele viccelődni, vicces kedvébe van, és nagyon jól sikerült, nagyon boldog voltam, hogy közös fényképek készültek, amik felkerültek a közösségi oldalra, az internetre, is visszanéztem őket. Nagyon jól sikerült mindegyik, étteremben nagyon finomakat ettünk, láttam a poroszlói strandot, a Tisza tavon voltam hajózni, képzeld el, olyan boldog voltam, hogy volt ott a hajós kapitány, nem ugrik be nekem a neve, hogy hogyan hívták jelenleg. Láttam ilyen hattyúkat, gémeket, mindenféle madarakat, tetszett a kilátótorony, meg állatkertbe is voltam.
Tele voltatok élményekkel, akkor
nagyon
sok mindent láttatok.
Volt.
Hány napig voltatok? Ez egy hetet?
Ez nem volt egy hetes, az csak egy délelőtti, délutános program volt.
És voltál már a Tiszatónál előtte?
Előtte még soha nem voltam a Tiszatavon, semmilyen esetre sem sajnos.
És szeretnél visszamenni?
Szeretnék visszamenni a Tiszatóra, de most, ha jelenleg úgy látjátok, hogy nagyon elromlott az idő, és hirtelen hűvös lett, meg esős lett az időjárás.
Azt szokták mondani, hogy nincs rossz időjárás, csak rossz öltözet.
Értem. És akkor, ha szeretném nektek elmondani, hogy képzeld el, hogy történt velem valami az életben, amit szeretnék megosztani nektek. Anyukámmal voltam Egerben a Szépasszony völgyben. Az volt a legjobb program. Én szeretném elmesélni, hogy a barátnőmet megismertem, Gabriella Ércinek hívják, és Ella Szabó a beceneve. Ő 22 éves, jelenleg magas, vékony testalkatú, göndör haja van. Képzeld el, hogy boldogan várt engem ő találtam egy szívecske alakú követnek, és azt írtam rá, hogy Ella szerelmem.
Tehát akkor van barátnőd, megtalált a szerelem.
Rám talált a szerelem, nagyon boldog vagyok, jól sikerült az első randi, megfogtuk egymás kezét, átöleltük egymást, és megpuszítuk.
És tudtak találkozni napi szinten,
hát,
vagy hogyan?
Napi szinten sajnos nem tudunk találkozni, mivel ő nem Egerben lakik, hanem Isten mezején a közúton 39 kilométerre van autóval.
Nagyon szereted a számokat, Balázs?
Én nagyon szeretek zenét hallgatni.
Nem azokat a számokat, hanem...
Ezt hogyan értsem, ezek mi?
Nagyon pontosan tudod, hogy mi hogyan van.
De te a számok alatt a zene számokra gondoltál, Reni pedig arra, hogy 1, 2, 3, 4, 5.
Én szeretem a számokat, a kedvenc számom a 4770, ami pixeles változatban van leírva.
Nekem erre még nem gondoltam.
Tetszenek. Szeretem, és akkor én nagyon táncolós, bulizós típus vagyok. Szeretek mulatós zenét hallgatni, táncolni szeretek rá. Szóval még ilyen repet is képzeld, azt mondják nekem a Sami ott a zúgóba, hogy nagyon jól tudtok reppelni a Lóri barátommal.
mert majd véget ér, mint nappal sarszék, de addig még az élet folyton rólunk mesél. Azt, hogy minden sebet nem gyógyíthat meg, az idő megmutatja, bármi történt, mert jó neked. És nem minden nehéz, van, hogy bennünk kevés, de mindig lesz elég erőnk, ha végre elkezdenénk. Lesznek tetszett szavak, amik majd bántanak, de hogy bármit legyőz, ahhoz le kell győznöd. A halálból sem hozhat vissza senki senkit, majd neked, sem nekem. De pont vágyak helyett tömbet ér, ha van benned hit és erő. S jókor vagy, jó helyen. Amíg van újabb nap, amíg a szíved visz, nehéz az lehet, de lehetetlen az nincs. Amíg van újabb nap, legyen a fejedben, lehet, hogy nehéz lesz, de lehetetlen nem. Egyszer majd véget ér, mint meg annyi ég, de addig még az élet folyton rólunk mesél. Azt, hogy minden sebet nem gyógyulhat meg, de hogy bármit legyőz, le kell győzni saját szint. Az elmúlt éveket sem hozza vissza senki, már neked, sem nekem. De maga vágyak helyre többet ér, ha megérte, amit kell. S jókor vagy, jó helyen. Amíg van újabb nap, amíg a szíved visz, nehéz az lehet, de lehetetlen az nincs. Amíg van újabb nap, legyen a fejedben, lehet, hogy nehéz lesz, de lehetetlen nem. Eleve lehetetlen, a lehetetlen, eleve lehetetlen, hogy bármi lehetetlen. Eleve lehetetlen, a lehetetlen, eleve lehetetlen, hogy bármi lehetetlen. A halálból sem hozhat vissza senki senkit, majd neked, sem nekem. De pont vágyak helyett többet ér, ha van benned hit és erő. S jókor vagy, jó helyen. Amíg van újabb nap, amíg a szíved visz, nehéz az lehet, de lehetetlen az nincs. Amíg van újabb nap, legyen a fejedben, lehet, hogy nehéz lesz, de lehetetlen nem.
Tibor, hozzád fordulok. Úgy tudom, hogy itt Egerben van magaságyás is, kertészkedtek.
Igen, van.
Mit ültettetek idén? Mivel én foglalkoztatok?
Paradicsom, paprika, attól obolka, kanalábé, más nem ültettünk. Ennyit.
Mit kellett velük csinálni? Elültettétek a magukat?
Elültettünk, mert ilyetek losolni. Losolás, mennyi fővel szoktunk írni, fűnírás.
És mi a kedvenced?
Természetesen ültetés.
Ültetés. És melyik a kedvenc zöldséged ezek közül?
Ezek közül oporka.
Az oporka. És milyen volt a termés? Mennyire kellett őket gondozni, locsolni?
Most jó volt. Elszúztam.
És az idei programok közül, amik nyáron voltak, neked mi volt a kedvenced?
Nem. Tendeszem múzeum. Ha a múzeum.
Szereted a múzeumokat?
Igen.
És ebben mi volt olyan különleges?
Hala.
A halak. Te is voltál a Tisza-tónál akkor?
Igen, én is voltam.
És ott mi volt a legjobb?
Legjobb a széka. Mert mi állatot nézni. Őszítét volt, azok voltak.
Sami,
Hányan voltatok ezen a kiránduláson? Ott voltál te is akkor?
Igen, igen, én is ott voltam. Hát egy jó kis csapat jött össze egyébként, tehát körülbelül szerintem egy ilyen 30 fő biztos, hogy volt.
Te mint esetfelelős vagy ott, ez mit jelent, hogy esetfelelős egy ilyen csoportnál, közösségnél?
Van erről egy viccesebb sztori egyébként, így a srácokat illető, amikor ők megtudták, hogy esetfelelős leszek, én megkérdeztem őket, hogy szerintük mit jelenthet ez. Ők azt mondták, hogy ha valaki elesik, azért én vagyok a felelős. Ez nagyjából egyébként fedi a dolgot. Itt az a lényeg, hogy ugye támogatott lakhatásban dolgozunk, és itt az ingatlanokért való működésért felelek, hogy ott minden rendben legyen. Az ingatlanok, az ott dolgozók, a srácok, és ugye így a nappali házban is a segítőket segítem, támogatom, vezetem.
Tehát ház van jelenleg a lakásokban?
Nem minden. Van egy házunk a Foglár utcában, ami nem 24 órás, hanem önálló. Az azt jelenti, hogy az ott dolgozó fiatalok, vagy az ott lakó fiatalok dolgozni járnak. Egy védett munkahelyre, ott még van három helyünk, úgyhogy oda szeretettel várunk még lakókat.
Sami egy kicsit szerény, és ilyen nagyon távolan mondta, hogy az ingatlanokban élő fiatalokért és az ott dolgozó segítőkért felel, de ennél sokkal felelősségteljesebb, komplexebb, teljesebb a munkája, amiben a szíve, lelke minden nap benne van. A fiatalok mindönállóbb életvezetését kíséri és segíti a méltóság és a partnerség jegyében a közöttük lévő esetleges surlódásokat, kapcsolódásokat segíti és támogatja a mindennapokban, a mind önállóbb életükben.
A surlódásokat említetted, azért általában egy közösségre vagy együtt lakás esetén mindenkire szerintem érvényes, hogy akadnak surlódások. Ezeket hogyan lehet megoldani?
Sami.
Nem minden esetben egyszerű egyébként, de ahogy én szeretem meg közéten dolgokat, itt érdemes megnézni, hogy honnan, miből indulhatott ki ez a surlódás, miért alakulhatott ki ez közöttük, ez lehet akár egy régi trauma, lehet egy aznapi történés, nem lehet tudni, az érdemes velük beszélni, leülni, beszélni, megtudni azt, hogy mi történt velük. Ők egyébként nagyon őszinték, nagyon őszintén tudnak ezekről beszélni, és ilyenkor, hogyha ezt sikerül megfejteni, megtudni, hogy mi lehetett az oka ennek, akkor mindjárt egyszerűbb már a megoldás is.
Abszolút tudok ehhez kapcsolódni, és végtelenül hiszünk az őszinteségben, a nyitottságban és az átláthatóságban. Őszintén beszélünk mindig a kiváltó okokat feltárva, segítő beszélgetések mentén igyekszünk megkeresni a kihívást jelentő viselkedést, és utána arra pedig a megoldásokat, amik mindig egyéniek minden esetben.
Hogyha a nehézségekről kérdeznélek titeket, hogy mondjuk a önálló életre nevelés a cél. Itt azért akadnak problémák? Problémásabb, akadályozottabb területek?
Természetesen, ahogy az én életemben is vannak olyan területek, amik problémásabbak az ő életükben is van.
Nekünk is meg kell tanulni sok mindent.
Abszolút, azt nagyon fontos láthatóvá tennem, hogy alapvetően a bőségszemlélet az, amiben hiszünk. Nem a hiányszemléletre fókuszálunk, hanem igyekszünk a bőségszemléletre koncentrálni arra, hogy mi az, ami az erősség, és amiben ők tudnak kapcsolódni, akár egy folyamathoz, egy kérdéshez, bármilyen területen. Nyilvánvalóan nagyon máshol vannak a kompetenciák. Van olyan, aki verbálisan nagyon erős, van olyan, aki nem tud írni, olvasni, de máshol van az erőssége, és ezek mentén maximálisan igyekszünk azt használni, amiben ő erős és ügyes. Mindenki értékteremtésre képes, és igyekszünk azokat a kompetenciáit erősíteni, amiben ő erősebb, hogy megélhesse az ő értékességét.
És hát ez tisztán látszik abból is, hogy itt meg kell említenem a hallgatóknak, hogy elhalmoztatok minket saját készítésű ajándékokkal, amik tényleg gyönyörűek, és ugye ezekkel foglalkoztok a mindennapokban, ebből van tulajdonképpen a megélhetés, beszéljünk kicsit erről.
Így van, a fiatalok akkreditált munkahelyen, védett munkahelyen dolgoznak nálunk is, az egyesületen belül. Vannak olyan önálló fiataljaink, akik védett munkahelyen az egyesületen kívül, például itt Balázs, aki az előbb mesélt nektek, ő itt dolgozik Egerben egy védett munkahelyen, de nekünk az egyesületen belül is van lehetőség akkreditált foglalkoztatásra, ahol a kertészetben, palántát nevelve, magas ágyásokban, ahogy Tibi mesélte, mindenféle csodálatos zöldségeket termesztettek már ebben az évben, és a vacsorához és a reggelihez a saját zöldségeiket tudják elfogyasztani, valamint kerámia műhelyben készülnek csodálatos ajándék és dísztárgyak.
Ja. Kik készítették ezeket az ajándékokat? Van itt olyan közöttünk most, aki valamit készített?
Igen, szerintem a négy fiú közül mindenki kerámiázott már.
Szeretnék vagy mutatni, hogy én mit készítettem. Márkőttem a saját kezek készítettem el.
Megnézzük felvétel után, Tamás, jó?
Nagy Tamás, most fontos, hogy a kép nem látszik, ha elmondod, hogy miket készítettél már kerámiából, az szuper.
Én nem kerámiából, na. Gyűrűket készítek.
Nagy Tamás alapvetően a szövőműhelyben dolgozik, gyöngyökkel és szőttesekkel dolgozik, kumihimó tárcsával.
Kumihimó tárcsával, mert csinálunk a szalag szövéseket és
szalag szőtteseket, tarisznyákat, nyakláncokat, kulcstartókat készítünk.
Körmecskéket is készítek. Kell a gyöngyödésre akarok visszakérni, hogy én olyan jó, olyan sorrendbecse vagy gyöngyöke, valamikor most hármasába csinálunk a három szín, most ökesbe csinálunk a olyan szín, hogy...
Tamás, megengedett, hogy átadjam a szót Balázsnak?
Igen.
Balázs gyönyörű kerámiákat készít.
Én nagyon...
Manukat...
Én nagyon gyönyörű kerámiákat tudok készíteni Egerben, a műhelyben. Amikor ide költöztem, az agyagozást annyira megszerettem, hogy szívesen agyagoznék otthon is, csak az a nehézségem, hogy nincsen agyag, sajnos. És ez valahonnan azért szerezni kell a hobbiboltból, csak ahhoz meg égető kemence kellene, ami nagyon drága, olyan 2,5 millióba kerül, és nagyon nehéz becipelni sajnos az égető kemencébe az agyagot, meg hűtőmágneseket, meg sok mindent készítek ilyen agyagokból, amik nagyon szépek tudnak lenni kiégetés során, hogyha megnézek.
Balázs, kérlek, azt meséld el, hogy mi az a két termék, amiből akármennyit készítünk a vásárban, mindig elviszik, az az első, hogy el tudjuk adni.
Az első, amit el tudunk adni, azok a gombák.
Igen,
meg a manók.
Így van, a gombák.
Tehát ezek a kertbe kihelyezhető kis színes. Ebből a kettőből nem tudunk annyit készíteni, amennyit ne tudnánk eladni a vásárokban.
Na és itt ugye a lényeg, hogy ezeket értékesítitek tulajdonképpen helyszínen, mondhatnám, hogy face-to-face, tehát szemkontaktus megvan a tapasztalás az emberektől. Hogyan értékelik a munkákat?
Az nagyon fontos, hogy a vásárokban minden esetben az alkotó fiatalokkal közösen érkezünk ki. Én nagyon hiteltelen lennék az általuk készített termékekkel, ráadásul nem is tudok olyan gyönyörű dolgokat készíteni, mint ők. Amikor ők elmesélik, hogy hogyan készült, mi volt az alkotás folyamata, hogyan történt a zsengélés, a mázolás, az égetés hány fokon, a teljes folyamatot részletesen elmesélik a vevőknek, ott van azért egy erős hozzáadott érték, úgyhogy ezután nem tudnak nemet mondani, de egyébként csodálatos csak a termékek, úgyhogy nagy sikerük van vásárokban. Budapestre járunk a Hello piacra, Ikladon járunk ki rendszeresen a piacra, különböző kézműves vásárokon igyekszünk megjelenni, leginkább az ünnepi időszakban koncentrálunk arra, hogy ott legyünk egy húsvéti vásáron, egy karácsonyi vásáron, de például most augusztus 20-án is árusítottunk a saját kézműves termékeinkből.
Hol voltatok augusztus 20-án?
Itt az Ikladi csapat árusított most, az Ikladi falun. Napon.
És Egerben hol lehet elérni a termékeket?
Ahogy itt említette az előbb Balázs, nagyon részletes információja van, valóban egy nagyon klassz égető kemence olyan árban van, mint amit Balázs mondott, és most szeretnénk beszerezni ide Egerbe is egy kemencét, hogy a félkész termékeket mázazni tudjuk, és itt is tudjuk majd értékesíteni, úgyhogy ez még folyamatban van, de olyan sok szépséges terméket készítettek már, hogy szerintem egy-két hónap, és a karácsonyi vásár valamelyikén szeretnénk megjelenni, úgyhogy fogtok velünk találkozni a reményeink szerint.
Hát akkor minden hallgatót buzdítok arra, hogy amikor már elérhető lesz, de úgyis kapcsolatban maradunk, és jöttök még ide vendégségbe hozzánk, akkor majd tudjuk mondani az időpontokat, hogy hova érdemes menni a termékekért, és megismerkedni veletek, mert fantasztikusak vagytok, csodálatosak, amiket meg hoztatok és ajándékként kaptunk, azt nagyon nagy szívvel, hálásan megőrizzük. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen. Csak még Annyit szerettem volna mondani, hogy nagyon jól érzem magam nyáron végén lezárásként, hogy nem tudom, hogy hogyan kell felmenni a Nagyeget hegyre. Nekem minden vágyam az, hogy oda fel tudjak jutni.
Hát akkor csináljunk egy túrát, Balázs.
Hogy milyen túrát tudunk ezzel kapcsolatban csinálni?
Gyalog túrát. Sétálunk.
Renit szaván fogjuk, és felmegyünk a hegyre. Rendben,
köszönjük szépen. Nekem rendben, köszönjük szépen.
A folytatásban az elfogadásról beszélget dr. Pálmai Zsolt Ágoston pszichiáterrel, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője.
A legutóbbi beszélgetésünkkor, amikor is ugye a drogfüggőség kapcsán, meg egyéb tartozékok kapcsán, mondjuk így, mert hogy akkor volt a kábítószerellenes világnappal kapcsolatos megmozdulások sokassága, annak kapcsán beszélgettünk a függőségről, és akkor felvetődött a gondolatok körében az elfogadás szó. És időhiányában ezt a gondolatkört nem fejeztük ki, úgyhogy én arra kérlek, hogy most akkor folytassuk ezt az elfogadást című blokkot. Mikor kell egyáltalán az elfogadással foglalkozni? Egyáltalán meddig mehet el elfogadás szó alatt a szakember? Hogy kell ezt értelmeznünk?
Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, mindig, amikor a pacienssel bármit is kezdeni akarunk, ahelyett, hogy elítéljük, ami ugye sokkal könnyebb az egyszerű embernek elítélni és mindenféle skatujába bezárni a pacienseket, akár a függősége miatt, vagy bármilyen olyan tulajdonsága miatt, ami más, mint az átlagos vagy általános és nem elfogadott. A Rogers-i elvek viszont azt hirdetik, a személyközpontú terápia alapelvei, hogy három alapelvet, hogyha követünk, akkor sokkal könnyebben megnyílik a beteg egy biztonságos térben. Ez a három alapelv az empátia, a feltétel nélküli pozitív elfogadás és a hitelesség, vagy más néven kongruencia elve, amelyeket, hogyha követünk, én önazonosan közelítem meg a pacienst, és nem veszek fel egy állarcot, hanem felvállalom önmagamat, pozitívan elfogadom a pacienst, függetlenül attól, hogy milyen gondolatai vannak. Természetesen nem támogatom semmilyen bűncselekmény, vagy abban, hogy önmagának vagy a környezetének ártson, de emellett meghallgatom akár az egészen extrém vagy abszurd gondolatait is, és hogy ezzel egy mintatérben dolgozunk, amiben akár fantázia szinten bármi előfordulhat és megtörténhet.
Jó, értettem, mintatér?
Igen, ezt úgy hívjuk a csoportanalízisben, de akár a pszichoterápiában is, hogy mintatér, amikor
egy olyan... lenne mindaz, amiről
így
szóval van.
Így van, és azért jó a mintatér, mert ott más szabályok vonatkoznak a... Mert ott bármi megtörténhet, és annak az ellenkezője, abba sok minden belefér egyszerre, több egymással ellentétes gondolat is.
Olyan kíváncsi vagyok arra, bocsánat, mert hogyha van egy ilyen szituáció, és a bicska nyitogató mondandója van annak, aki segítségre szorul. És ugye az empátia először is azonosulni kell vele, ugye? Mert különben ez az empátia nem működik.
Hát már nem is azonosulni, de úgy empatizálni vele,
bocsánat,
elfogadni.
Gondolatban, igen. Meg ez a feltétel nélküli elfogadás. Hát borzasztó nehéz lehet az embernek csavarintani, akár a gondolkodás módján is. Tehát van egyfajta, nem tudom, hogy működik, de így gondolom általában, hogy látunk valamit, hallunk valamit, akkor azonnal van egy reakció rá.
Egy sztereotípia, egy reakció. Igen, ezzel az agyunk rengeteg energiát megspórol, meg hát könnyebb beilleszkedni a nagy tömegekbe. Aztán, hogyha kipróbáljuk, hogy milyen így működni, például ide tudnám hozni egy esetként a börtönben, amikor hát súlyos bünténnyel bent csücsülő paciensekkel csoport analízist csináltunk, és körbeültünk ilyen, hát nehéz fiúkkal, férfiakkal, és mi, hát mondta, ugye ott nagyon nehéz volt arról beszélni, hogy mondjuk valaki valamilyen bűncselekményt elkövetett, még ebben a minthatérben is. És az a tagadás, az nagyon megnehezítette az ő hozzáállásukat a saját helyzetükhöz, vagy az, hogy feldolgozzák, hogy mondjuk évekig bent vannak távol a szeretteiktől. És amellett, hogy tényleg durva bűncselekményeket követtek el, én úgy hittem és úgy cselekedtem, hogy a cél nem az, hogy tovább büntessük őket odabent, mert a büntetésük az elzárás, hanem az, hogy megpróbáljunk valahogy jobb embert faragni belőlük, hogy amikor kijönnek, akkor ne még további traumatizált, bántalmazott bűnözők legyenek, hanem valahogy egy kicsit lelkileg megjavított emberkék, akik kijönnek, és többet tudnak hozzátenni a társadalomhoz, mint az előtt.
Nem
és jobb életet tudnak
ez
élni.
Egyébként.
Igen. És amikor ott volt egy például így a kongruenciáról, vagy a hitelességről és az empátiáról egy példa, hogy amikor az egyik fogvatartott nagyon nehezen eljutott odáig, hogy el tudta mondani, hogy hát a tagadás helyett, hogy hát igen, ő végül is részt vett egy ember megölésében. Aztán egy másik páciens elmondta nagy nehezen, hogy hát igen, ő részt vett két ember megölésében, és akkor hát utána éreztem, hogy ez egy elképesztő nehéz helyzet, és hogy valahogy ezzel olyan megakadt az egész csoport folyamat, és hát én megmondtam, hogy hát én meg orvos vagyok, és körülbelül 13 embert eltettem már lábalól, amire nem vagyok büszke, de és hogy ez valahogy egy ilyen feloldozásként egy olyan...
Kell találni a hangot ezek szerint.
Igen, hát egyrészt nevettünk, meg sírtunk együtt, és aztán sokkal könnyebben tudtunk arról beszélni, hogy akkor hogyan állunk ezekhez a bűneinkhez, meg ezekhez a nehézségeinkhez, és hogy az önvád mocsarából, ami csak a depresszióhoz vezet, hogyan tudtunk ebből együtt kikeveredni, egymást támogatva.
Na de ez az önvád, ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye én ugye azon meg gondolom, hogy te is azon az oldalon vagy, hogy aki kezet emel a másikra, az egy kategória, az én véleményem szerint.
Természetesen.
De nem vagyok orvos, és nem vagyok pszichiáter, igen. Nem tudom, hogy kell ezt helyesen kezelni.
Igen, csak ugye a pszichoanalitikus szemléletre egyből azt kérdezem, hogy miért.
Hát azért, és akkor, mert nincs joga hozzá.
Nem az, hogy miért ítélem el, hanem hogy miért emel kezet. Milyen a szituáció, miért emelkezett, mi az az indulat, ami benned dolgozik, honnan ered az az indulat, ő hogyan volt traumatizálva, ezt hogyan lehet, hogyan ismétli meg ezekben a szituációkban ezeket
van mentség, a... arra most ugye...
Nem mentséget keresek, hanem okot, okozatot és terápiát. Az én dolgom nem az, hogy elítéljem az embereket, az a bíróságnak a dolga, az én dolgom az, hogy feltárjam a viselkedésüknek a hátterét, az okát, és hogyha lehet, akkor arra megfelelő terápiát, kezelést alkalmazok, hogy legközelebb ne bántson mást. Tehát nekem az a célom, hogy a következő ilyen szituációban, időben én is voltam bántalmazó. Tehát, hogy ez nem egy ilyen tőlünk távol álló dolog, mindnyájunkban ott tombolnak az ösztönök,
hát
az agresszió.
Az ember, persze, meg kegyet.
Felnőtt koromban is bántalmaztam, persze.
Igen.
Ez sajnos előfordul.
Majd akkor ajánlok egy jó
pszichiátert. Hát én is jártam pszichoterápiába hosszú évekig, és most már eljutottam odáig, hogy felismerem azokat a helyzeteket, amikre én különösen érzékeny vagyok, és különösen neuralgikus. Időben felismerem ezeket a helyzeteket, és
meg
időben...
kell kezelni az ember?
Persze.
De saját egyéniségét kell felülbírálni, először is ismerni ismerni, másodszor felülbírálni, és egész más tulajdonságokat kell előtérbe helyezni.
Pontosan erről szól a pszichoanalízis, a pszichoterápia, az önismereti munka, ami hát nem egy könnyű utazás, az senki nem mondja, hogy ez könnyű önmagunkkal szembenézni, illetve azzal, hogy tulajdonképpen én hogyan voltam hanem több bántalmazó kapcsolatban áldozat, amit gyermekként fel sem ismertem.
És hát aztán, hogy hogyan váltam én is. Bántalmazott is, meg bántalmazó is, és mint szinte... három gyerekes édesapa, el tudod képzelni, hogy a gyerekeidet bántalmazza?
Bézz, hogy írgalmatlanul ráverek a seggükre, hogyha rosszak. nem is, még az egy dolog, mert azt még talán meg is lehet fogni, de van, hogy elgurul a gyógyszer. Inkább itt a verbális abúzus. Nagyon könnyen tudok én is nagyon szúrós lenni, nagyon nagyon geci, csúnyán mondod. Tehát én nagyon oda mondani, hogy most ilyen vagy olyan vagy, hogy minősíteni, és iszonyúan büszke vagyok a gyerekeimre, hogy őket meg megtanítottam arra, hogy ezt nekem visszajelezzék.
Ennél fogva és akkor azt... te a szüleidet hibáztatod, hogy nem tanítottak meg téged?
Nem hibáztattam abban a időben és abban a rendszerben, ezt nem is tudták, hogy ilyen létezik, hogy a gyereket meg lehet tanítani arra, hogy reális visszajelzést adjon. És amikor a gyerekeim adnak nekem egy reális visszajelzést, hogy apa most nem jól működsz, vagy apa most hülye vagy apa most nagyon csúnyán beszélsz, vagy apa most rosszul esik nekem, hogy egyáltalán tudnak arról beszélni, hogy nekem ez nem jó. Amit még most felnőttként is belegondolunk, mondjuk a munkahelyünkön, mennyi páciensem jön ezzel, hogy egyszerűen nem tudja megfogalmazni egy adott helyzettel, egy szituáció, hogy nekem ez nem jó, légy szíves, ne folytasd, hagyd abban, ne bánts engem. Csak az én védelmem érdekében megszabni ezeket a határokat.
Eddig nagyon sokaknak jó, még ez is nehéz. Itt rögtön megint felvet, sok más kérdés is biztos felvetődik, de van egy határ. Mert hogyha határok, ez a visszalököm, vagy figyelmeztetem, burkolom be a véleményemet, azért az könnyen bántás lehet, meg anarchia lehet, elszabadul a pokol.
Igen.
Tehát kell egyfajta jó értelembe vett...
Dinamikus, így van, egy dinamikus egyensúly, erről szól a pszichodinamikus pszichiátriai szemlélet, az is egy pszichoanalitikus ágazat, hogy ezt a főleg a gyermeknevelésben a gyermek személyisége és a szülő személyisége is úgy alakul, úgy érik, hogy ezeket a határokat állandóan húzzuk, vonjuk, ez egy állandó húzavona. És aztán így fejlődik dinamikusan a gyermeknek is, meg mondom a szülőnek is a személyisége és a határa, az én határai.
Sokszor beszélgetünk arról, hogy szorongató világban élünk, ugye, és szorongunk is rendesen. De hát ha belegondolunk, és nekem ez veszőparipám, ugye a szüleink, nagyszüleink életébe és az akkori történelmi viszonyokban, hát világcsapások voltak, meg sok olyan jelenség volt körülöttünk, ami okot és indokot adott volna arra, hogy szorongjanak, és hogy bár nyilván akkor is szorongtak.
Szorongtak is, bizony. És rengeteg alkoholista volt, rengeteg öngyilkos volt, rengeteg kezeletlen.
De nem annyi, mint most?
Sokkal több. Csak akkor... nem volt kezelve. Dehogy nem. Illetve hát ezt ugye nem volt annyi kutatás erre irányulva, nem volt olyan fejlett népegészségügyi statisztikai rendszer, ha meg valamit nem mérünk, akkor nem tudhatjuk. Ugye könnyen mondhatjuk, hogy most is Kínában alig van depressziós beteg, de hát a kínai statisztikákat azért el kell osztani kettővel minimum, hogy akkor mi a helyzet. Ezt leginkább onnan lehet tudni a transzgenerációs traumákból, amikor mondjuk a pacienssel beszélgetünk, és visszafejtjük az ő gyerekkorában, hogy bánt fel az anyukája, az anyukájával, hogy bánt a nagymamája, a nagymamája miket élt át, hogyan traumatizálódott a szüleivel való kapcsolatban, és azért nagyon sokszor ilyenkor mondjuk ilyen, hát ami idealizálva vannak, ugye ezek a nagyszülők vagy dédszülők, de csak az derül ki, hogy mennyire sokat dolgoztak, nagyon sok gyereket vállaltak, egy-egy gyerekre nagyon kevés idő született, a traumákról igazából nem beszéltek, a nő nem volt egy ilyen rangú partnere a férfinak a családban, és még sorolhatnám. Igen, csak hát ez semmiképp nem egy egészséges struktúra. És attól, hogy nem beszélünk a lelki problémáinkról, az nem azt jelenti, hogy nincsenek. Úgyhogy meg az, a nagyivó apuka, nagyivó családfő, ugye az is egy teljesen elfogadott dolog volt. Aztán meg kiderült, hogy amikor italozott, mennyi traumát és bántalmazást történt otthon, amikor hazament részegen. Szóval én ezt semmiképp nem mondanám, hogy kevesebb probléma volt, csak hát nem más. Voltak ezek úgy így van rögzítve, felismerve.
Ma egyébként, hogy ugye a szakterület is jobban felhívta magára a figyelmet, és nagyobb szükség van rá. Mi az, ami például a napjainkban az újabb kihívást jelenti? Mert most itt ostorozzuk, ha úgy tetszik ez a szó, nem is biztos, hogy jó, de a múltbéli fogyatékosságokat. Mert hogy akkor is volt gond, akkor is volt szorongás, csak nem törődtünk vele. Igen. Most jó ez, hogy most ennyit törődünk vele, vagy divatossá válik, és sokkal nagyobb a füstje, mint a lángja?
Azt semmiképp nem mondanám, hogy nagyobb a füstje, mint a lángja, mert a szorongás, mint tárgy nélküli félelem, az legalább olyan lelki szenvedést okoz, mint mondjuk egy krónikus testi fájdalom. És legalább annyira megnehezíti az egészséges teljes életet, és annyi funkciót veszítünk vele, például nehezebben teljesítünk a munkában, vagy a családunkban, vagy a párkapcsolatainkban, hogyha az ember feszült, szorong, ideges, hogyha én feszült vagyok, szorongok, vagy ideges vagyok, vagy depressziós vagyok. Szóval ez nagyon komoly nyomást is terhet jelent az egyénre és a társadalomra is. Semmiképp nem mondanám, hogy ez elhanyagolandó. Hogy azt, hogy foglalkozunk vele, az egy dolog, hogy mondjuk beszélünk róla. Fontos, hogy erről beszéljünk. Az megint egy másik dolog, hogy ezzel hatékonyan szakember segítségével dolgozunk. Mert az teljesen más, hogy én elolvasok egy önismereti könyvet, és megint teljesen más, hogy elmegyek egy önismereti csoportban, ahol aktívan dolgozom. Ég és föld a kettő. A könyvolvasás is hasznos, vagy a pszichológiai magazinokban, ezekben a pszichológiai magazinokban is nagyon hasznos lehet egy cikket vagy kutatást elolvasni erről, vagy összefoglalót, viszont az, hogy én aktívan szakember segítség, és nagyon hangsúlyoznám, hogy semmiféle auraheggesztőről vagy kuruzslóról nincsen szó, pszichológus, pszichoterapeuta szakemberekről van szó, tehát hogy a szakember segítségével dolgozom önmagamon, az egy fantasztikus dolog, és teljesen más dimenzió, mint hogyha csak
beszélünk. És ismerek olyan embert, aki abszolút megváltozott, tehát másként viselkedik, amióta szakemberhez fordul. Aztán olyat is ismerek, akinek kevésbé szakembernek nevezett tanácsokra építette a változást, hát ott meg megint más helyet. Robog az idő, megint 2 percünk van. Az elfogadással kapcsolatban szeretnék még feltenni egy kérdést. Meddig? Hol van az a határ, ameddig elfogadásról beszélünk?
Szerintem ez nagyon egyszerű, akár liberális alapelv is, amíg egy másik egyénnek nem árt ez a határátlépés. Tehát addig terjedhetnek az én határaim, amíg a másik határait nem sértem.
A szakembernek meddig kell ezt az elfogadást ott a szem előtt lebegtetni?
Ez nagyon nehéz kérdés. Az, hogy meddig tartalmazhatom az én páciensemnek.
Igen.
A kislányomat idézném, hogy apa, bírom. Tehát, hogy ameddig bírom. És aztán én visszajelezhetem a páciensnek, hogy most már nehezen bírom, és most már sok ez nekem is. És ezzel a helyzette is kezdhetünk valamit, hogy mi az a teher, amit rám rak, és miért rakja rám. Ezért is szeretem egyébként, és vallom a csoportanalízist, amikor nem én egyedül vagyok a terapeuta, hanem sokan együtt teszünk össze
megoszlik
egy csoportot.
Megoszlik a teher?
Megoszlik a teher, és a csoportnak nagyobb a teherbíró képessége, sokkal nagyobb, mint az egyének.
Mennyire élnek egyébként az emberek ezzel? 1/2 percünk van. Még annyi sincs most.
Magyarországon az embereknek minden ingyen kell, mert fizetik a TB-t, és leginkább, mivel munkát kevésbé fektetnek bele, munkát és időt, inkább tablettákra van igény, hogy én kérek egy tablettát, amit én azonnal meggyógyulok. Jobb az a rossz hírem, hogy ilyen nincs.
Köszönöm szépen dr. Pálmai Zsoltnak a beszélgetést.
Nagyon szívesen.
Már tudom, néhány perc mit ér, adj erőt még éreznem kell, hogy az élet szél.
Ha egyszerre csoda véget ér,
adj mosolyt még
utam végül az égig ér.
Nem kell már az örök lét, kis semmiség. Az élet véges, tudom, s épp ezért szép. Még pár pillanat, és az idő elszalad, éljünk talán úgy,
mi szép volt, megmarad. Ha elsodor a változás,
és dalom hallok még, kérlek néha, gondolj rám. Pár hangba rejtem önmagam,
mint az idő elmos majd, s utána csak a csend marad. Ennyit érek, láthatod, én ez vagyok, minden hangom s álmaim rád hagyom. Még pár pillanat, és az idő elszalad, éljünk talán úgy, mi szép volt, megmarad. Pár perc, tudom, mit ér, már nem kell az örök lét, az élet véges, de éppen ettől szép. Megmarad, pár perc, tudom, mit ér, már nem kell az örök lét, az élet véges, de éppen ettől szép.
Az elmúlt közel egy órában az Értelmi Sérültek Gyöngyház Egyesületének tagjait ismerhették meg. Műsorunk folytatásában pedig az elfogadásról beszélt Pálmai Zsolt Ágoston pszichiáter. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Tóri Sarolta, valamint technikus kollégám Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.